A mi segítségünk jöjjön az élő Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint megírva található a Zsoltárok könyvének második fejezetében. A második Zsoltárból így szól hozzánk Urunk igéje. Miért tombolnak a népek, és milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Isten szent lelke áldja meg ezt a gyönyörű éneket, jöjjetek, kiáltsunk az Úrhoz segítségét. Drága Urunk, ez az évezredes ének, Zsoltár, magasztalás a mi szívünket is megérinti, hiszen arról van benne szó, hogy ki vagy te és ki a te felkented. És sajnos az is látszik, hogy a te munkád mögött igen fekete a háttér. Mert nagyon sokan vannak, akik összefognak ellened, akik azt gondolják, hogy te kötelekkel és bilincsekkel érkezel ebbe a világba, hogy rosszat akarsz, hogy bántani akarsz. Könyörögve kérünk, segíts, hogy hadd legyünk minél többen, akik már tudjuk, hirdetjük és hisszük, hogy ez nem így van, hogy te nem bántásból, hanem éppen a segítségünkre érkezel. Ó, Úrunk, milyen nagy szükségünk is van nekünk a te segítségedre, hiszen olyan sokféle élethelyzetből vagyunk itt most, de ebben az egyben egészen biztosak lehetünk, hogy nincs közöttünk olyan, aki azt mondja hátradőlve, én győzöm az életemet úgy, ahogyan vagyok, nekem nem kell az Isten segítsége. Köszönjük, hogy meggyőztél bennünket, és ahogy egy szép énekünk mondja, segedelem kérés véget hoztál erre a helyre. És tudjuk, hogy nem hiába kérjük a te segítségedet. Így hát azért kiáltunk most hozzád, add, hogy ezt az igét és a mindjárt következőt a te lelked segítségével jól érthessük. Add, hogy annak üzenetét elvihessük magunkkal a hétköznapokba. Add, hogy ezek segítségünkre legyenek a döntéseinknél, hogy rád hallgassunk, hogy tieid legyünk, hogy tökéletesek legyünk minden jó cselekedetre, te általad felkészítve. Megvalljuk előtted, hogy sajnos olykor mi magunk is úgy érezzük, mintha megkötöznél bennünket, és nem jut eszünkbe az a millió és millió eset, amikor segítségünkre voltál. Sokszor magányosnak is érezzük magunkat, mintha te sem lennél mellettünk, nem is beszélve az egek ezreiről és tízezreiről. Ó, jó atyán, kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. Kérünk, emlékezz meg arról, hogy porból formáltál bennünket, és az Úr Jézus ártatlan halálának az üzenete, az eredménye hadd legyen az, hogy megbocsátod a bűneinket. Erre kérünk téged, nem azért, mert méltók vagyunk, hanem mert ebben is a te segítségedre szorulunk, mert ebben is tőled függünk. Csak akkor van boldogságunk, békénk, ha te megbocsátasz. Könyörögve kérünk, cselekedd ezt meg a Krisztusért, ő ránézve. Ámen. Énekelt imádságunk az igehirdetésre készülve az 512. dicséretnek a negyedik verse. 512. énekünknek a negyedik versét fogjuk énekelni, mely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek. 512. énekünk negyedik versét énekeljük. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek, így kezdődik ez az énekvers. Most pedig Istenünk szent lelkének a segítségében bízva, miután azért én magam, illetve együtt is imádkoztunk, hallgassátok meg az igét, amelynek üzenetét hirdetni szeretném közöttetek, megírva található a tegnapi napra ajánlott újszövetségi szakaszban, a Jelenések könyve 5. fejezetében a 11. verstől a 14. versig terjedő szakaszban. Tehát a Jelenések könyve 5. fejezetének 11. versétől a rész végéig terjedő szakaszt olvasom. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a trónon ülőjé és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak, és imádták őt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Az egész újszövetség legrejtélyesebb és legnehezebben érthető könyve a Jelenések. Azért van ez így, mert az üzenet nagyon szövevényes látomásokon keresztül derül ki. Ezek olyan utalásokkal és fogalmakkal dolgoznak, amelyeket mi 2000 évvel későbbi keresztjének már nem értünk olyan egyszerűen, mint mondjuk az Úr Jézus példázatait. Azokat sem mindig egyszerű érteni, de legtöbbször azokhoz megadatik a kulcs. Itt viszont ezekkel a világi történelmi utalásokkal igencsak meggyűlik még a kutatók baja is. Viszont hadd mondjam el, mielőtt valaki azt mondaná, akkor a Jelenések könyvét kiadjuk, nem foglalkozunk vele, hogy a megértés mégsem reménytelen, ha valaki kéri legalábbis Isten szent lelkének a segítségét. Valószínűleg nem fogunk még így sem mindent megérteni. Vannak olyan részek, amelyeket nem láthatunk át teljesen a Jelenések könyvéből. Az üzenet azonban, amit hordoz egy-egy szakasz, mégis világossá válik, és tulajdonképpen ez a lényege a Biblia olvasásnak, nem pedig az, hogy valamiféle tökéletes tartalmi megértéshez eljussunk. Isten igéjét nem tudományosan közeledve érdemes az egyháznak vizsgálni, hiszen az igében a mi számunkra mindig az üzenet az, ami fontos. Vajon mit üzen nekem Isten éppen ezen az igén keresztül, éppen most? Természetesen a tudományos vizsgálatoknak is van létjogosultságuk, de csak abból a szempontból, mondja ezt a teológus, hogy az üzenet legyen még világosabb. Tehát önmagáért való biblia kutatásnak túl sok haszna nincs. Az a fontos, hogy az Istennel kapcsolatra segítő egyetlen eszközt, a Szentírást valóban erre alkalmas eszközként kezeljük, és el is fogadjuk, hogy a Biblia valóban alkalmas arra, és egyedül a Biblia alkalmas arra, hogy az élő Istennel kapcsolatba kerüljünk. Akkor viszont a Szentlélek csodája által működni fog a Szentírás a számunkra, akkor ő valóban segít a megértésben. És jól lehet, nem leszünk tökéletesen biztosak egyik vagy másik kijelentésben, például itt a Jelenések könyvére nézve, de hogy az üzenetében, hogy nekünk azzal Isten mit akar mondani, mégis világos látásra jutunk, ez azért biztos, mert megígérte az Úr, hogy ad nekünk szent lelket mindazoknak, akik kérik. Sokan kezdtek mégis találgatásokba már a Jelenések alapján az utolsó időket illetően. Volt már a pápa, az antikrisztus. A kutatók a római császárokra vonatkoztatják inkább az antikrisztusi leírását a Jelenéseknek. Tehát itt látszik már is az üzenet fontossága minden más előtt. Egyáltalán nem fontos, hogy kicsoda az antikrisztus. Az a fontos itt az üzenetben legalábbis, hogy hogyan viselkedik, hogy miről lehet majd felismerni. Egészen biztos, hogy nem a tisztség maga hordozza, nem úgy fog megjelenni majd a tévében, a hírekben, hogy XY alatta, hogy beosztása antikrisztus. Tehát erre hiába várunk, nem a tisztség fogja elárulni őt, hanem az, ahogyan viselkedik. A teljes Bibliából gyönyörűen és remekül megtudjuk, hogy hogy viselkedik az, aki Krisztusnak a követője. Hát ennek az inverze, az ellentéte az, aki pedig nem tőle való. Úgyhogy már csak az a feladat, miután felismerjük, hogy ki az, aki Isten szavát szólja, és ki az, aki Isten ellensége, hogy arra hallgassunk, aki Istennek a szavát hirdeti, aki Krisztusnak a gyermeke. Viszont ez együtt jár azzal, hogy azokra meg ne hallgassunk, akik Isten ellenségei. Ezek között lesz a leghatalmasabb az Antikrisztus. Hogy aztán kinek a bőrében fog ő megjelenni? Világi uralkodó, egyházi felsőség, mohamedán terrorista? Nem lehet tudni. Lehet, hogy valami egészen más alakban jön el, nem tudjuk még el se képzelni. Lehet, hogy még nincs is meg az a beosztás az emberi társadalomban, amit majd ő magára vesz. Lehet, hogy egy világkormánynak lesz ő az elnöke. Ilyen egyelőre, hál' Istennek, nincs. Az viszont lényeges, hogy tudjuk, hogy ha eljön. A jósláshoz, a szemfényvesztéshez lenne lényeges a személye, az, hogy felismerjük őt, az nem a személytől függ, hanem a mi Biblia ismeretünktől. És ahhoz, hogy Krisztust kövessük, hogy őt várjuk vissza rendületlenül az idők végén, teljesen lényegtelen, hogy személy szerint kicsoda az Antikrisztus. A jelenések legfőbb üzenete egyébként sem az, amit a legtöbb ember gondolni szokott, hogy ebben van leírva a világ vége menetrendje, hogy azért adatot, hogy tudjuk, hogy mi miután következik. Nem. Ennek a könyvnek a célja az üldöztet és szenvedő keresztjének vigasztalása azzal, hogy a Szentlélek János apostol látomásain keresztül bemutatja, hogy Isten milyen hatalmas, és hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik ezt a hatalmas Istent követik, illetve még inkább akik ennek a hatalmas Istennek ellene szegülnek. Minden leírásnak ez a célja a jelenések könyvében. Vigasztalni, erősíteni a hívőket, és az összes többiek az Isten ellenségeinek a sorsát előre megjelenteni, bemutatni. A jelenben szenvedő keresztjének járnak jó úton, a többiekre, Krisztus ellenségeire viszont, ha csak meg nem térnek, sajnos pusztulás vár. Az is vigasztalásul szól a jelenések könyvében, hogy Isten egy másik világot, egy új világot készít a benne hívőknek. Tehát ennek a világnak az örömeihez, szépségéhez éppen ezért nem érdemes a hívő embernek ragaszkodni. Az új világban ugyanis minden sokkal szebb és jobb lesz, éppen ezért nem szabad és nem is érdemes ennek a világnak a szeretetéért, a dicsőségéért eldobni azt a másikat, az örökkévaló. Tehát akár emberek bántanak, akár az ezen a világon elveszett boldogságot siratják a hívő keresztjének, minden szomorúságunkra, minden veszteségünkre és bánatunkra készen áll a megoldás, a vigasztalás már most az élő Istennél. Ő a szerinte legjobb időpontban el is fogja hozni ezt a megoldást. A régi világ majd eltűnik annak kiszolgálóival, Isten ellenségeivel, a halállal, a sátánnal, a pokollal, a bűnnel együtt, és íme egy új világ jön létre, az Istennek tökéletes országa, a hívek örömére és örök boldogságára. Erről szól a jelenések könyve, nem pedig arról, hogy a hét trombita szó vajon miféle természeti katasztrófát jelent, vagy hogy személy szerint melyik beosztás viselője lesz majd az Antikrisztus. Nos, a mára kijelölt igeszakasz, amit felolvastam, különösen is gyönyörű. Krisztus és Isten dicsőítése ez, a mennyei kórus és a világ valamennyi híve részéről. Az első elgondolkodtató részlet ebben a néhány versben az volt, hogy János apostol 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 angyalról beszél. Itt nyilván megint nem a pontos szám a lényeg, hanem az, hogy itt egy hatalmas tömegről, angyalok egész tömegéről van szó. Milyen sokszor érezzük magunkat törékenynek, magányosnak, egyedül állónak a kihívással szemben, csak tépáznak bennünket a hullámok, a viharos szelek, és mi ott vagyunk egyedül. Hogy kevesek vagyunk, hogy erőtlenek vagyunk, hogy egyre fogy a Krisztus népe, hogy a világ fiai erősebbek, hogy a világ fiai ravaszabbak, gátlástalanabbak nálunk. Ha mit tehetnénk mi velük szemben, mikor magunk vagyunk? Kedves testvérem, itt van a Jánoson keresztül érkező válasz. Nem vagy egyedül, és nem vagy kiszolgáltatva védtelenül a gonosznak. Ha Isten csak egymaga lenne egyedül ott fenn a mennyben, akkor sem lenne neki senki sem megfelelő vetélytársa, aki akár csak megszorongathatná őt egy pillanatra, nemhogy legyőzze. De még ráadásul nincs is egyedül az Úr a mennyei valóságban, 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 angyal van körülötte, és ezek mind egytől egyig az ő kívánságait lesik, és tiszta és őszinte szeretettel szolgálják az élő Urat. Nem vagy egyedül. Istennek ebben a világban szenvedések között vándorló népe, nem vagy egyedül. Az örök életre törő ellenséggel szemben Isten véd hatalmas seregével, tökéletes igazságával téged, a hívő nép tagját. A felolvasott Királyi Zsoltár a második is éppen erről szólt. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai. A fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Ez a Zsoltár eredetileg az izraeli király szenteléskor, beavatáskor hangozhatott el, mi keresztjének azonban az új szövetség felől nézve egészen biztosak lehetünk abban, hogy ez egy messiási Zsoltár az Úr Jézusról szól, ő rá szoktuk érteni, világos is, tökéletesen világos, hogy róla van szó, hiszen ő az igazi király, az egyetlen király, ráadásul ő Istennek a felkentje, a messiás, a Krisztus. Rettenetes, ahogyan gondolkodnak az Isten ellenségei a Zsoltár leírása szerint. Istennek a bilincseiről, meg a köteleiről beszélnek, mintha az Isten kötelekkel, meg bilincsekkel közeledne. Mennyire más a hitetlen ember képe Istenről, mint a hívőé. Az mindig a Szentlélek munkája, kedves testvérem, minden ember szívében, minden egyes alkalommal. Ha valaki Istent már nem egy ilyen bilincses, köteles ellenségnek, zsarnoknak, hanem személyes jótevőjének tartja, annak ismeri meg. Az, hogy Istennek vannak ellenségei, nem azt jelenti, hogy ő nem mutatkozna be mindenkinek jótevőként. Inkább arról van szó, hogy nagyon sok ember sajnos elengedi a füle mellett Istennek ember bemutatkozó szavait, és minden jó ellenére, amit Isten megtesz a leggonoszabb emberekkel is, mégis nem magukat tartják ezek gonosznak, hanem Istent és az ő felkentjét, az ő Krisztusát, akik ellen hadakozni kell minden áron. De azt mondja a Zsoltár, hiába terveznek bármit is az Úr ellen és a Krisztus ellen, mert a világ összes istentelen embere, ha össze tudna fogni, ilyen nincs persze, de ha össze tudna fogni, az sem lenne elég. Mert tehetetlenek az Istennel szemben. Mert a végső szót mindig mindenről Isten mondja ki, ő pedig igazságos és bölcs Úr, a gonoszságnak nem hagy teret végérvényesen. A folytatásban, a Jelenések könyvében egy gyönyörű dicsőítő ének, egy himnusz hangzik az angyali kórus ajkán. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Kedves gyülekezet, az imádságainkhoz szabad innen a Jelenések könyvének a himnuszaiból is egy-egy verset megtanulni, ezt onnan ismerjük fel, akik új fordítást olvasunk, hogy nem sorkizárva vannak ezek nyomtatva, hanem úgy, ahogyan a versek rövidebb és hosszabb sorok váltogatják egymást. Ezek himnuszok itt a Jelenések könyvében, úgyhogy ezekből nyugodtan lehet megtanulni egy-egy verset imádkozni. És amikor ezt imádkozzuk, mondjuk ezt a ma felolvasott himnuszt, akkor úgy érezhetjük, hogy mi magunk is a mennyei kórushoz csatlakozunk, hogy velük együtt ezzel a 10000-szer 10000, 1000-szer 1000 angyallal együtt dicsőítjük a Krisztust, a mi jótevőnket, aki a mi életünket megmentette a tökéletesen jogos büntetéstől. Mi minden mond ez a himnusz? Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom és az áldás, tisztesség és a dicsőség. Krisztus magasztalása nyilván okkal történik. Ő méltó arra, hogy magasztalják. A mi világunkban nagyon gyakori, olyan sok ember kér, de van olyan is, hogy nem kér, de mégis kap kéretlenül magasztalást más emberektől. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy az illető tényleg méltó a dicséretre. Arra pedig biztosan nem méltó, hogy Istennek szóló magasztalásban vagy imádatban részesüljön. De sajnos még ezt az Isten káromlást is sokan elkövetik, hogy egyik ember a másiknak annyira hízeleg, mintha egy Istent látna maga előtt. Milyen jó tudni, hogy a mennyben viszont rend van, csak azt magasztalják Istennek kiáró dicsérettel, magasztalásra, aki méltó rá, az élő Isten. Ott nincsen sógorkomám, urambátyám, nincsen rokonság, nincsen arról szó, hogy hízelgéssel bármit elérhetnénk. Egy valaki a fő, ő a lényeg, ő méltó a magasztalásra, és csak őt magasztalják. Már is vágyakozunk a mennyek országába. Az ezután következő fogalmak ebben a himnuszban talán kérdésesek lehetnek. Azt értjük, hogy miért kell, vagy miért kíván ez a himnusz erőt, bölcsességet és dicsőséget a Krisztusnak, ez világos. Na de miért kell a Krisztusnak gazdagság? Vagy miért kell áldás? Mire gondolhat itt vajon János, és mire gondolhatnak a mennyei kórusban éneklők, az Isten magasztaló? A gazdagság természetesen nem aranyláncokat, meg intarziás, gyémántal kirakott bútorokat jelent, hogy ilyenek kellene, hogy legyenek a Krisztus körül. Ez arra utal, hogy minden, ami létezik, minden ezen a világon a Krisztusé, minden, ami csak van itt, őt illeti meg. Ugyanis a Kolossé 1.16-ból tudjuk a legvilágosabban, de már az 1 Mózes 1-ben is látszik, hogy az Atya Krisztusra nézve teremtett mindent, szeretetből. Ezért hát minden a Krisztusé. Ezt készséggel elismeri a mennyei lények tömege, és el kell mindenkinek ismernie, akár tetszik, akár nem. Saját magamnak, minden tulajdonomnak a végső tulajdonosa nem én vagyok, hanem az élő Isten. Az áldás, hogy miért is kell a Krisztusnak kívánni, kérni, ugyancsak elgondolkodtató. Hát mi szüksége van az Isten fiának, aki maga is Isten áldásra? A válasz a Szent Háromság titkából érthető meg, és gyönyörű üzenet ez. Jézus egy lényeg, de másik személy, mint a Teremtő Atya. És a második felolvasott himnuszban gyönyörűen hallhattuk, hogy a dicsőítés is megkülönbözteti a két személyt, hiszen a királyi széken ülőt és a bárányt, noha a lényegük egy, ha az istenségük egy, mégiscsak megkülönbözteti a himnusz. A mennyei lények se azt mondják, áldott az Isten, mindenki vegye magára, hanem éltetik a királyi trónon ülőt, és éltetik a bárányt, az atyát és a Krisztust. Krisztust azért dicsőíti áldással a mennyei kar, mert ahhoz, amit elvégzett, és ami még előtt áll, hogy a világ végén ő elvégezze, ahhoz az atya áldására mindenképpen szükség van. Krisztus itt sem tagadhatja meg magát, neki most is az atya akaratát kell követnie, az isteni személyek teljes összhangjával. Ezért van szüksége az áldásra, hogy a még hátra lévő feladatait, amelyekre az ő atya kéri őt, tökéletes pontossággal végezze el, éppen úgy, mint a már hátra lévőket, a már elvégzetteket. Egyébként pedig az áldás, tisztesség, dicsőség, bölcsesség és hatalom sorozat az ókorban a földi uralkodók magasztalásának volt a része. A római császárok is így imádtatták magukat az egykorú feljegyzések szerint alattvalóik által, hogy ezeket soroltatták azokkal, akiket elnyomtak, akik fölött uralkodtak. Hát ezért írja János apostol egyébként éppen ezeket, ezért érti meg és ezért emlékszik a látomásból ilyen pontosan ezekre. Kedves római birodalom, kedves császárok, tudjátok meg, tudja meg az egész világ, egyetlen egy valaki van, aki méltó, hogy ezt a sorozatot szívből mondják neki. Mi keresztjének, ha megölnek bennünket, akkor se vagyunk hajlandók ezeket a szavakat másnak, csak az Istennek, a fiúnak, a Krisztusnak mondani, mert ő méltó rá, és rajta kívül senki más nem. Tehát az angyali kar mutatja a példát, János remekül megjegyzi, leírja, hiszen nem a látomás közben írt, ez teljes képtelenség lett volna. Szóval tudhatjuk, hogy senki embert nem szabad így magasztalni. Természetesen szabad egymásnak áldást kérni, kívánni, szoktunk is, meg bölcsességet, meg tisztességet, de dicsőíteni egy embert sem szabad, mert arra csak az élő Isten méltó. A 13. versben egy újabb meglepő fordulatról értesít János leírása. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, Istent dicsőítette. Nos, a mennyei kar dicsőítő énekét a látomás szerint a földi teremtmények is átveszik. Az egész teremtett világ Isten dicsőíti nagyságáért, Krisztus pedig azért a szeretetért, hogy saját vérével, halálával, szenvedésével megváltotta az emberiséget, az egész világot. Nos, ezt könnyen félreérthetjük. Nem azt írja le itt János, hogy a gonoszok, Isten ellenségei is egy szempillantás alatt Isten tisztelőivé váltak, és az angyalokkal együtt énekelnek. Honnan lehet ezt tudni? Tökéletesen biztosan lehet tudni onnan, hogy nem erre gondol, amivel a könyve folytatódik. Hiszen sorra jönnek ezután időrendben a csapások azokra, akik Isten ellenségei maradtak a földön. Hát ha azok is magasztalták volna ebben a pillanatban az élő Isten tiszta szívükből az összes teremménnyel együtt, akkor már miért kapnának büntetést? Mi szükség lenne akkor ítéletre? Szóval ezzel a hatalmas leírással, hogy a mennyei kórus énekét az egész teremtett világ átveszi, János inkább azt akarta nekünk átadni, hogy az egész teremtett világnak minden szegletében van ami és aki Isten dicsőíti. A legmélyebb tengerároktól, a legmagasabb hegycsúcsig, a sivatagon át, a gyönyörű zöldelő európai sztyeppéken keresztül, mindezeken a területeken vannak az Istennek emberei, vannak ott állatok és növények, amelyek az Isten dicsőítik, a természet szépségei. Nos, az állatok, növények, a természeti szépségek puszta létükkel dicsőítik Istent, hiszen ők nem tudnak nem engedelmeskedni Isten akaratának. Ez az ő beszédük, így tudnak írás hang nélkül is Isten hatalmasságáról tanúskodni, ez meg a római levél első részében van gyönyörűen kifejtve. Hogy amit nem értünk meg az igéből, azt az értelmes szemlélő a teremtmények megvizsgálásával megtudhatja az élő Istenről. Az egész teremtésben egyedül az ember az, akinek van lehetősége, vagy aki megteheti azt, hogy szembeforduljon Isten akaratával. Az összes többi teremtmény a puszta létével Isten dicsőíti, nem tudnak szembefordulni Istennel. Az egész teremtés azonban még így is, még átok alatt is, mivel az ember bűne miatt átok alatt van, dicsőíti Istent a létével. És ehhez csatlakoznak a hívő emberek. Így áll össze a mennyei kórust követő földi dicsőítő kar. Szóval azok is dicsőítik Istent, akik az egyház népéhez tartoznak, akik szív szerint megtértek a Krisztushoz. Itt nem a jogilag kimondott egyháztagságról van szó, hanem azokról, akik szívük szerint szeretik a Krisztust, akik valóban kapcsolatot tartanak az élő Úr Jézussal életük mindennapjaiban. Nyilván csak ők azok, akik bármiféle magasztaláshoz csatlakozni tudnak. A többi ember nem érti, vagy nem is foglalkozik azzal a ténnyel, hogy Istene van ennek a világnak. Csak az egyház szív szerinti tagjai tudnak Krisztus magasztalásában részt venni. Ez a hívő emberek kiváltsága. Na hát, kedves testvérek, láthatjátok magatok is, ennek a négy rövid versnek milyen csodálatos üzenete van. Először is nem vagy soha egyedül. Csatlakozhatsz a Krisztus dicsőítők tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer tagból álló kórusához, már most hitben, gondolatban, és várhatod Krisztus eljövetelét örömmel. Aztán van, aki számon tart, van, aki mindig odafigyel a sorsodra. Ő benne nem hiába reménykedsz. tartogassanak bár nagyon sok nehézséget a hátralévő idők, a végkifejlet a Krisztusban bízó emberek számára mégis a tökéletes boldogságot, a Krisztus uralmát fogja elhozni. Erre várunk, erre készülünk, meríts hát ezekből a tényekből erőt az addig hátralévő mindennapi harcokhoz. Amen.